Tizedik tanulmány. Címe: Mit adhatunk vissza? Szombat délutáni rész.
És hangot hallottam az égből, amely ezt mondta nekem: Írd meg! Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony azt mondja a lélek, mert megnyugszanak fáradozásuktól, és cselekedeteik követik őket.
Jelenések könyve 14. fejezet 13. verse. Újonnan revidiált Károli fordítás.
A munkás éveink befejezéséhez közeledve arra kezdünk figyelni az anyagiak terén, hogy az életünk végére gondolva megőrizzük a vagyonunkat. A nyugdíjazás megrázó élmény lehet. Hogyan haladjunk tovább anyagi szempontból? Amint az emberek idősödnek, szinte természetes módon jön a jövő miatti aggodalom. A leggyakoribb félelmek közé tartozik a korai halál, mielőtt gondoskodni tudnának a családról, a túl hosszú élet, felélik a vagyonukat vagy a megtakarításukat, súlyos betegség minden vagyonukat egyszerre elviheti, illetve a szellemi és vagy testi leépülés, ki fog róluk gondoskodni. Ellen White a következőt írta ezekkel a félelmekkel kapcsolatban. Ezek a félelmek mind Sátántól erednek. Ha az ember olyan pozícióba helyezkedik, amit Isten szán neki, akkor az utolsó napjai lehetnek a legjobbak és legboldogabbak. Tegyünk félre tehát minden szorongást és terhet, és töltsük ezt az időt olyan boldogan, amennyire csak lehet. Érleljük magunkat, amennyire. Olvassuk ezt a Testimonies for the Church első kötet 424. oldalán. Ezen a héten megvizsgáljuk, mit tanácsol Isten az utolsó éveinkkel kapcsolatban. Milyen dolgokkal foglalkozzunk, mit kerüljünk, és milyen elveket kövessünk.
Vasárnapi rész. Címe: A bolond gazdag.
Lukács evangéliuma 12. fejezet 16-tól a 21. versig.
És mondott nekik egy példázatot, szólván: Egy gazdag embernek bőségesen termett a földje, azért magában okoskodott, mondván: Mit cselekedjem, mert nincs hova takarnom az én termésemet. És mondta: Ezt cselekszem, az én csűreimet lerontom, és nagyobbakat építek, és azokba takarom minden gabonámat és az én javaimat. És ezt mondom az én lelkemnek: Én lelkem, sok javaid vannak, sok esztendőre eltéve, tedd magadat kényelembe, egyél, igyál, gyönyörködjél. Mondta pedig neki az Isten: Bolond, ez éjjel elkérik a te lelkedet tőled, amiket pedig készítettél, kiéi lesznek. Így van dolga annak, aki kincset takar magának, és nem az Istenben gazdag.
Milyen időszerű üzenetet találunk itt? Mi miatt fette meg az Úr a bolond embert? Mit árul ez el nekünk a javakhoz való viszonyunkról?
Azt is mondhatnánk, hogy Jézus példázata arról szólt, mit ne tegyünk nyugdíjas korban, bár az üzenete ennél még tágabb. Tehát, ha valaki azért hagyja abba a munkát, hogy csak önmagára költse az összegyűlt vagyonát, akkor vigyázzon és vegye a szívére ezt a történetet. Nem az a baj, ha az ember keményen dolgozik, vagy meggazdagszik, és az idő múlásával még gazdagabb lesz. A hozzáállás a probléma. A példázatbeli férfi szavai mutatják, mi az igazi gond.
Tedd magad kényelembe, egyél, igyál, gyönyörködjél.
Olvassuk Lukács evangéliuma 12. fejezet 19. versében. Idézet: Ennek az embernek nem voltak a pusztulásnak kitett állatokénál magasabb rendű céljai. Úgy élt, mintha nem volna Isten, sem menny, sem örök élet. Mintha mindaz, ami nála volt, a sajátja lett volna, és nem tartozna semmivel sem Istennek, sem embernek. Eddig az idézet Ellen White Krisztus példázatai című könyv 172. oldaláról. A bolond gazdag példáját követi, aki ebben az életszakaszban csak is magára gondol és figyelmen kívül hagyja mások szükségleteit, illetve Isten ügyét. Jézus példázatában nem látjuk jelét annak, hogy a gazdag ember lusta vagy becstelen lett volna. A baj azzal volt, ahogyan elköltötte azt, amit Isten rábízott. Mivel nem tudjuk, mikor fogunk meghalni, mindig álljunk készen az Úr akaratát cselekedni, ahelyett, hogy önző módon élnénk. A Biblia azt az általános képet festi, hogy amíg csak képes rá az ember, addig dolgozik és tevékeny marad. Sőt, érdekes felfigyelnünk arra, hogy sokak szerint Dániel és Jelenések nagy prófétai könyveinek írói mind ketten a 80-as éveikben jártak, amikor befejezték a munkájukat. Történt ez abban a korban, amikor az átlag életkor 50 év körül volt. Ellen White a 70. életéve után írta néhány legismertebb és legkedveltebb könyvét, például a Jézus életét. Az idős kornak nem kell feltétlenül azt jelentenie, hogy már nem vagyunk tevékenyek. Igyekezzünk annyi jót tenni, amennyit csak az egészségünk enged. Jézus azt tanácsolja a második eljövetelét váróknak, hogy ne csak figyeljenek, hanem továbbra is dolgozzanak.
Hogyan kerülhetjük el életkortól és anyagi helyzettől függetlenül, hogy beleessünk abba a csapdába, mint a példázatbeli ember? Tegyük fel magunknak a kérdést. Miért élek?
Hétfői rész. Címe: Nem vihetjük magunkkal.
Valaki egyszer megkérdezte a híres evangelizátortól, Billy Graham-től, hogy mit tart a leginkább meglepőnek az élettel kapcsolatban most, amikor már megöregedett. Graham akkoriban a 60-as éveiben járt. Mit felelt erre? Az élet rövidségét. Vitathatatlan, hogy repül az idő.
Mit tanítanak a következő versek az emberi életről? 39. Zsoltár 12. verse.
Mikor a bűn miatt büntetéssel fenyítesz valakit, elemészted, mint a moly, az ő szépségét. Bizony merő hiába valóság minden ember. Szela.
49. Zsoltár 18. verse.
Mert semmit sem vihet el magával, ha meghal, dicsősége nem száll le utána.
Prédikátor könyve, 2. fejezet, 18-tól a 22. versig.
Azért gyűlöltem az életet, mert gonosznak látszott nekem a dolog, ami történik a nap alatt, mert mindez hiába valóság és a léleknek gyötrelme. Gyűlöltem én minden munkámat is, melyet munkálkodom a nap alatt, mivel hogy el kell hagynom azt olyan embernek, aki én utánam lesz. És ki tudja, ha bős lesz-e vagy bolond, és mégis uralkodik minden munkámon, amit cselekedtem, és bölcsen szereztem a nap alatt. Ez is hiába valóság. Annak okáért elfordultam én, megfogván reménységtől az én szívemet minden munkám felől, melyel munkálkodtam a nap alatt. Mert van olyan ember, akinek munkája elvégeztetett bölcsességgel, tudománnyal és jó kimenetellel. És oly embernek adja azt örökségül, aki abban semmit sem munkálkodott. Ez is hiába valóság, és nagy gonosz.
Timóteushoz írott első levél, 6. fejezet, 6. és 7. verse.
De valóban nagy nyereség az istenfélelem megelégedéssel. Mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit.
Jakab levele, 4. fejezet, 14. verse.
Akik nem tudjátok, mit hoz a holnap, mert micsoda a ti életetek, bizony pára az, mert rövid ideig látszik, azután pedig eltűnik.
Gyorsan eltelik az élet, ráadásul, amikor meghalunk, semmit nem viszünk magunkkal, legalábbis az összegyűjtött anyagi javainkból nem. A jellem, hát az már más kérdés. Mert semmit sem vihet el magával, ha meghal. Ezt olvassuk a Zsoltárok könyve 49. fejezet 18. versében. Ez azt jelenti, hogy mindent másnak hagyunk hátra. És ki kapja meg a javakat? Természetesen az a korábban elkészített tervektől függ. Nem mindenki hagy maga után nagy örökséget, de a legtöbb embernek van valamennyi vagyona, főleg, ha végig dolgozta az életét. Valójában fontos kérdés, hogy mi lesz a javainkkal a halálunk után? Ezért foglalkoznunk kell ezzel. Akinek az élete végén van vagyona, legyen az kevés vagy sok, annak a végrendelet elkészítése lesz az utolsó sáfársági tette. Fontos körültekintően kezelni azt, amivel Isten megáldott. Amikor az ember nem hagy végrendeletet, akkor az állami vagy polgári jogszabályok lesznek a meghatározók, persze attól függően, hogy hol élünk. Ha valaki végrendelet nélkül hal meg, a legtöbb polgári törvénykezés egyszerűen a rokonokra ruházza át a vagyont. Akár szükségük van rá, akár nem. Akár jól használják fel a pénzt, akár nem. Akár nekik adtuk volna, akár nem. Az egyház nem kap semmit. Amennyiben az ember így szeretné, akkor rendben van, de ha nem, akkor már előtte tervet kell készíteni. A legegyszerűbben mondva, mivel minden Istené, bibliai szempontból észszerű következtetés, hogy amikor befejezzük azt, amivel megbízott minket az Úr, vissza kell térítenünk neki, a jogos tulajdonosnak azt, amit ránk bízott, ami megmarad, miután gondoskodtunk a hozzánk közel állók szükségleteiről.
Tudjuk, bármikor meghalhatunk, akár váratlanul, még ma is. Mi történne a hozzánk közel állókkal, ha ma halnánk meg? Mi lenne a vagyonunkkal? Úgy osztanák szét, ahogyan mi szeretnénk?
Keddi rész. Címe: Kezdjük a személyes szükségletekkel.
Az ószövetségi időkben az izraeliták többsége vagy földműves, vagy pásztor volt. Így az Úr a földművelés körébe tartozó szóhasználattal fejezte ki egyes ígéreteit. A példabeszédek könyve 3. rész 9. és 10. versének szakaszában Isten azt mondja, hogy ha az anyagiakban hűségesek vagyunk hozzá, akkor megtelnek a te csűreid elégséggel. Valószínűleg ma a legtöbb kereszténynek nincs csűrje. Tehát ezt úgy értelmezzük, hogy az Úr megáldja a munkánkat, vagy a vállalkozásunkat, ha készek vagyunk követni őt és engedelmeskedni neki.
Példabeszédek könyve 27. fejezet 23-tól a 27. versig.
Szorgalmasan megismerd a te juhaid külsejét, gondolj a nyájakra, mert nem örökké való a gazdagság, és vajon a korona nemzetségről nemzetségre lesz-e? Mikor levágatott a szénafű, és megtetszett a sarjú, és begyűjtettek a hegyekről a füvek, vannak juhaid a te ruházatodra, és kecskebakok mezőnek árául. És elég kecsketej a te ételedre, a te házad népének ételére, és szolgáló leányaidnak ételül.
Hogyan alkalmaznánk ma a keresztényi életre azt, hogy szorgalmasan megismered a te juhaid külsejét?
A Biblia óva inti a gazdagokat a szegények eltiprásától vagy a kapzsiságtól, de sosem kárhoztatja azt, ha az ember pénzt akar keresni, feltéve, ha nem csalással vagy mások elnyomása árán igyekszik azt megszerezni. A példabeszédek könyvéből vett mai ige szakasz éppen arra utal, hogy legyünk szorgalmasak az anyagiakat tekintve, mert biztosítanunk kell a megélhetést magunk és a családunk számára. Lesz elég kecsketejed, hogy táplálkozhass te, házad népe és szolgáló leányaid. Olvassuk a példabeszédek könyve 27. rész 27. versében az újonnan revidiált Károli fordítás szerint. Hogyan mondanánk el másképpen a mai napi Biblia szöveget? Talán ezt javasolhatnánk. Vizsgáld meg a költségvetésedet, és állapítsd meg az ügyeid állapotát. Vagy készíts vagyonmérleget, lásd tisztán az adósság és a saját tőke arányát. A munkás éveink során jól tesszük, ha időről időre átnézzük a végrendeletünket vagy egyéb okiratokat, illetve a meglévő vagyontárgyainkat, és amennyiben szükséges, frissítsük az iratokat. A végrendeleteket és a letéteket általában a vagyontervezési folyamat elején készítik el, így készülve fel az idő előtti halálesetre, vagy arra, ha egészségügyi ok miatt nem tudnánk dönteni arról, hová kerüljön a hagyaték. Előre meg kell tervezni, mi történjen az ember vagyonával akkor, amikor az már nem az övé. Röviden, az Isten áldásai fölött jó sáfárságba nem csak az tartozik bele, ami az életünk során történik, hanem az is, ami utánunk jön. Mert ha csak még az életünkben nem tér vissza az Úr, akkor egy nap már nem leszünk itt, az anyagi javainkat pedig hátrahagyjuk, akár kevésről, akár többről legyen szó. Így most ránk hárul, hogy előre gondoskodjunk arról, amivel Isten megáldott bennünket. Az is áldás lehet mások számára, és szolgálhatja Isten műve előmenetelét.
Példabeszédek könyve 27. fejezet 24. verse.
Mert nem örökké való a gazdagság.
Miért fontos mindig észben tartani ezt a gondolatot?
Szerdai rész. Címe: Jótékonykodás a halálos ágyon.
Milyen elveket emelhetünk ki a következő ige szakaszokból a pénzgazdálkodással kapcsolatban? Példabeszédek könyve 30. fejezet 8. verse.
A hiába valóságot és a hazugságot messze távoztass tőlem, szegénységet vagy gazdagságot ne adj nekem, táplálj engem hozzám illendő eledellel.
Prédikátor könyve 5. fejezet 10. verse.
Aki szereti a pénzt, nem telik be pénzzel, aki szereti a sokaságot, nem telik be jövedelemmel. Ez is hiába valóság.
Korintusbeliekhez írott 2. levél 4. fejezet 18. verse.
Mivel hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók.
Timóteushoz írott 1. levél 6. fejezet 17. verse.
Azoknak, akik gazdagok-e világon, mondd meg, hogy ne fuvalkodjanak fel, se ne reménykedjenek a bizonytalan gazdagságban, hanem az élő Istenben, aki bőségesen megad nekünk mindent, ami tápláltatásunkra.
A pénznek óriási hatása lehet az emberekre, és sokak romlását okozza. Ki ne hallotta volna már egyesek, milyen szörnyű dolgokat követtek el a pénz miatt, akkor is, amikor már eleve sok volt nekik. Csak hogy ennek nem kell így lennie. Isten hatalma által képesek lehetünk felülkerekedni az ellenségnek azon a kísérletén, hogy az áldásunkra szánt dolgot, anyagi tulajdont átokká tegye. A jó sáfárság körébe bele tartozik, hogy előre tervezünk, gondolva a halálra. Az ember kísértést érezhet rá, hogy azonnal elkezdjen vagyont felhalmozni. Némelyek ezt azzal igazolják, hogy mindent elajándékozhatok, majd akkor, amikor meghalok. Bár ez kedvezőbb, mintha az egészet azonnal elszórnánk, azért ennél jobban is lehet, sőt, kell is dönteni. Idézet: láttam, hogy sokan visszatartják a támogatást Isten ügyétől az életük során. Azzal csitítgatják a lelkiismeretüket, hogy majd a halálok idején nagy lelkűek lesznek. Szinte nem merik gyakorolni a hitüket, nem mernek bízni az Úrban, ezért nem adakoznak még életükben. Krisztus nem azt kívánja, hogy a követői a halálos ágyukon jótékonykodjanak, az nem jelenthet mentséget az élők önzésére. Inkább a halálnak, nem pedig Isten ügyére adnak, akik az utolsó pillanatig ragaszkodnak a vagyonukhoz. Állandóan történnek veszteségek. Bankok csődbe mennek, és a vagyon számtalan módon elveszhet. Sokan akarnak tenni valamit, de csak halogatják a dolgot. Sátán pedig igyekszik megakadályozni, hogy a pénz végül a kincstárba kerüljön. Elvész, mielőtt visszakerülhetne Istenhez, az ördög pedig újjong emiatt. Eddig az idézet Ellen White Testimonies for the Church 5. kötet 154. oldaláról.
Miért legyünk különösen körültekintőek, hogy milyen indokokra hivatkozunk az anyagi áldásaink használatát illetően?
Csütörtöki rész. Címe: Lelki hagyaték.
Bár nehéz kitalálni, milyen lett volna az élet a Földön, ha az emberiség nem esik bűnbe, egy dolgot mindenképpen biztosra vehetünk: nem halmoznánk kincseket. Nem lenne önzés, sem szegénység, pedig mióta történelmi feljegyzések vannak, ezek már sújtják a világunkat. A bűnbe süllyedt világban tapasztalható jelenség, hogy az ember a tulajdonának érzi azt, amiért megdolgozott, és ha becsületesen szerezte, akkor jogosan az övé. Végezetül pedig van egy fontos dolog, amire mindig emlékeznünk kell, attól függetlenül, hogy mennyi vagyonunk van, vagy nincs.
Mózes első könyve, 14. fejezet, 19. verse.
És megáldotta őt, és mondta: áldott legyen Ábrám a magasságos Istentől, ég és föld teremtőjétől.
24. Zsoltár első verse.
Dávid Zsoltára: az Úré a föld, s annak teljessége, a föld kereksége, s annak lakosai.
50. Zsoltár 10. verse.
Mert enyém az erdőnek minden vadja, a barmok az ezernyi hegyeken.
Kolossé beliekhez írott levél első fejezet 15-től a 17. versig.
Aki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született, mert ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, mindenek ő általa és őre elnézve teremtettek. És ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn.
Zsidókhoz írott levél 3. fejezet 4. verse.
Mert minden háznak van építője, aki pedig mindent elkészített, az Isten az.
Mi a központi üzenet mindegyikben? Miként hasson ez arra, hogy mit teszünk anyagi javainkkal, amelyekkel Isten megáldott bennünket?
A fölött sáfárkodunk, és azt igazgatjuk, amit az Úr ránk bízott. Tehát végső soron minden Istené. Ő az, aki életet ad nekünk, aki miatt létezünk, és akitől erőt kapunk bármire. Így tehát észszerű, hogy amikor elvégeztük, amit az Úr ránk bízott, és miután gondoskodtunk a családunkról, a maradékot visszaadjuk neki. Idézet: kincset gyűjtünk a mennyben, ha Isten művére adakozunk. Védelmet élvez a bal szerencsétől és a veszteségtől mindaz, amit oda gyűjtünk, örökre és maradandóan növekedni fog, és a mi számlánkra írják a mennyben. Eddig az idézet Ellen White Counsels on Stewardship 342. oldaláról. Több előnye van annak, ha most még életünkben adakozunk. Íme néhány. Az adományozó láthatja az adománya eredményét. Egy új gyülekezeti épület épül, egy fiatal egyetemre mehet, fedezik egy evangelizációs sorozat költségét, stb. Egy szolgálatnak vagy egy embernek használ most, akkor, amikor a legnagyobb szükség van rá. A halálunk után nem lesz visszáj a családon belül vagy barátaink között. Jó példát mutatunk a nagy lelkűség és a szeretet családi értékeiről. Csökkenti az adó fizetési kötelezettséget. Biztosítjuk, hogy az kapja az ajándékot, akinek adni akarjuk. Nincs beleszólása a bíróságnak vagy az elégedetlen rokonoknak. Bizonyítja, hogy az adományozó szíve nem önző, hanem önzetlen élet. Kincset gyűjtünk a mennyben.
Pénteki rész. További tanulmányozásra.
Ellen White a következőt írja. Azt, amit sokan a haláluk közelettéig terveznek elodázni, aki valóban keresztény, még életerősen megteszi. Istennek szenteli magát, illetve a vagyonát. Az Úr sáfárjaként jár el, így megelégedéssel tölti el, hogy teljesíti a kötelességét. Ő maga cselekszik, eleget tesz az Úr kéréseinek, ahelyett, hogy másokra hárítaná át ezt a kötelezettséget. Eddig az idézet Testimonies for the Church 4. kötet 480. oldaláról. Mit ért White azon, hogy ő maga cselekszik? A végrendeletben általában az örök hagyó jelöli ki azt, aki a halála után majd szétosztja a vagyont, a végrendeletben foglalt akaratával összhangban. Amikor az ember saját végrehajtója lesz, akkor osztja szét a vagyonát, amikor még él. Ha így teszünk, megelégedéssel tölthet el bennünket, hogy látjuk az eredményét, és tudjuk, helyesen kezeltük a ránk bízott talentumokat. A keresztények számára Krisztus második eljövetele az áldott reménység. Mind elképzeltük már, milyen nagyszerű lesz meglátni Jézust az ég felhőiben. Hallani akarjuk, hogy azt mondja nekünk, jól van. Viszont mi történik akkor, ha Jézus visszatérése előtt elalszunk? Ha követtük kinyilatkoztatott akaratát, akkor most megelégedéssel nézhetjük, hogy a műve a mi erőfeszítéseinkkel halad előre. Tudni fogjuk, hogy a munka a halálunk után is folytatódni fog, mert megterveztük az örök hagyást.
Beszélgessünk róla.
Első pont. Most is gyűjthetünk kincset a mennybe, viszont miért nem egyenlő ez azzal, mintha ki akarnánk érdemelni, vagy akár meg is akarnánk vásárolni az üdvösséget. Második pont. A nagylelkűség mellett szükség van a bölcsességre is az adakozásban. Gyakran hallottunk már adakozásra felszólítást olyanoktól, akik időpontokat tűznek ki, hogy ez vagy az az esemény ekkor vagy akkor be fog következni, és utána már haszontalan lenne a pénzünk, tehát most adakozzunk. Hogyan tanulhatunk meg különbséget tenni az eféle megtévesztés, illetve a jogos lehetőségek között, amelyekre Isten ügye érdekében fordíthatjuk a pénzünket?
Siklós József, hívás és küldetés. És a 12-t magához hívta, hogy őket tanítsa, hogy őket szeresse. Mennyekországa felé vezesse, hogy vele legyenek, mert benne Isten országa elközelgetett. Jó rá figyelni, feszülten várni, jó vele lenni. És a 12-t messzire küldte, mert lázban hevülve sok beteg jajgat. Rabbá igáznak démoni hatalmak. Annyi kéz adni, békülni, béna. Sok száj bezárul, mondani néma igazság szavát tiszta szeretetben. Halál árnyékától sokak szíve retten. Bűn súlya alatt sok lélek remeg. Küldte őket, hogy szavuk nyomán gyógyuljanak, szabaduljanak és megtérjenek.